Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét olvassuk el Prédikátor könyvéből. Prédikátor könyve harmadik fejezetéhez lapozzunk. Prédikátor könyve harmadik fejezet, és onnan olvassuk az első verset, valamint a hetedik versnek a második részét. Így hangzik az ige. Tehát Prédikátor könyve harmadik fejezet, első vers. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. És a hetedik vers vége így hangzik, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Még egyszer hadd olvassam, mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak, ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Mindjárt egy kérdéssel hadd kezdjem, szerintetek melyik a könnyebb, melyik a nehezebb, hallgatni vagy szólni? Melyik a könnyebb? Hát, biztos, hogy nem egyszerű kérdés. A következő kérdésem, hogy hányféle módon lehet szólni? Hányféle módon tudunk beszélni és szólni? Ugye rengetegféle módon, sokféle módon. Hányféle módon tudunk hallgatni? Azt is nagyon sokféle módon, rengetegféle módon lehet hallgatni. Mi nagyon sokat foglalkoztunk a beszéddel, a különféle beszéddel, hogy mi mit okoz, milyen fajta beszédnek, mi a következménye. Sokat beszéltünk a szóról, a beszédről, de a hallgatásról kevesebbet szóltunk. Márpedig higgyük el, hogy a hallgatással ugyanannyi jót is tudunk tenni, és ugyanannyi rosszat is tudunk tenni. Tehát a hallgatásban ugyanakkora erő tud lenni, mint a beszédben, a szólásban. Nagyon pozitív is lehet, és lehet nagyon negatív is. Nem mindegy, hogy mikor hallgatok, nem mindegy, hogy milyen célból hallgatok. És hadd mondjam, hogy a hallgatásnak a mienségét az határozza meg, hogy mi van az én szívemben. A Biblia azt mondja, hogy a beszédünket is ez határozza meg, a szívnek teljességéből szól a száj. De hadd mondjam, hogy a szívnek teljességéből is hallgatunk. Tehát a szívünk állapotát tükrözi bizonyos értelemben a hallgatásunk is. Van olyan hallgatás, ami nagyon áldásos, van, ami kimondottan átkot hordozó hallgatás. És ezekről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, És hadd mondjam el, nagyon sokféle hallgatás létezik, én csak egy néhányat szeretnék megemlíteni, 11-féle hallgatásról szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, de mondom, ennél sokkal több létezik, csak néhányat szeretnék megemlíteni a hallgatás formák közül, és majd látni fogjuk, és erre szeretném a hangsúlyt helyezni, hogy a Jóistent kell kérnünk a bölcsességért a hallgatáshoz. Tehát, hogy mikor hallgassunk, hogy hallgassunk, mikor ne hallgassunk, ugyanúgy kell kérni, mint a szóláshoz, az Isten vezetését és a bölcsességét. Szeretném mindjárt az első hallgatás formát megjegyezni, természetesen ez sehol nincs rangsorolva, én szedtem valamilyen sorrendbe őket össze. Jób könyvét lapozzuk fel, Jób könyve második fejezetének a 13. versét, és nézzük meg ezt a hallgatást. Jób könyve második fejezet, 13. verse a következőt mondja. Ugye amikor Jóbot utolérték azok a minden emberi elképzelést felülmúlóan nehéz és szörnyű csapások, akkor eljöttek hozzá az ő barátai, és a 13. versben ezt olvassuk Jób könyve második fejezetében, és ültek vele 7 napon és 7 éjszakán a földön, és nem szólt egyetlen egy szót sem, egyik sem, mert látták, hogy igen nagy az ő fájdalma. Szeretném megkérdezni, ez milyen fajta hallgatás volt? Hogyha jelzővel akarnánk illetni, akkor mit mondhatnánk, ez milyen hallgatás volt? Részvételes, együttérző, hallgatás volt. Hadd kérdezzem meg, ez a hallgatás helyes volt a barátok részéről, vagy nem volt helyes? Nagyon helyén való volt, És szeretném mindjárt itt hangsúlyozni, hogy meg kell tanulnunk a Jóistentől, Jézus Krisztustól, hogy tudjunk hallgatni bizonyos esetekben. Nem tudom, hogy éreztetek-e már ilyet, voltatok-e már így, hogy mondjuk egy gyászban vagy nagy fájdalomban levő emberrel találkoztunk, és úgy éreztük, hogy most mindenképpen kellene neki mondani valamit, valami vígasztalót, és mondtunk valamit, de azok csak koppantak, azok a szavak. Nem volt igazából vígasztalás. Ne gondoljuk, hogy a hallgatásban nincs vígasztalás. Hogyha a szívünkben igazi együttérzés és részvét van a másik iránt, higgyük el, egy kézfogásban, egy kar megsimításban ki tudjuk fejezni, amit érzünk, amit gondolunk, és sokszor biztos ti is voltatok már így, hogy szinte fájnak a szavak. Meg kell tanulnunk a Jóistentől azt, hogy igen, együttérezni, és csak akkor szólni, amikor ő erre késztet, ki tudjuk a részvétet, az együttérzést másképpen is fejezni. Van, amikor odaillenek a szavak, de van, amikor sokkal jobb csöndben maradni, mert többet tudunk kifejezni az együttérző, mély hallgatással. Ugyanebben a kategóriában, még az első fajta hallgatásban szeretném, hogyha példabeszédek könyvéből is felolvasnánk egy igét. Példabeszédek könyve 25. fejezetének a 20. verse azt mondja, hogy mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Tehát ugye össze nem egyeztethető dolgokat említ a Szentírás, össze nem illő dolgokat, és azt mondja, hogy ilyen az, amikor valaki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Bizony, amikor találkozunk valakivel, akinek bánata van, és nekem nagyon nagy örömöm van, és úgy szeretném neki elmondani, jót teszek vele, ha elmondom az én örömömet? Nem biztos. Tapintatosan hallgatni, vagy pont fordítva, fordított helyzetben nagyon nagy öröme van, akkor ne keserítsem a bánatommal. Igen, a Jóistentől kérni tapintatot, hogy megérezzem, hogy most ennek a szónak helye van, vagy inkább válasszam a hallgatást, a csendben való hallgatást, amikor a másiknak az az adott beszéd nem lenne jó. Szeretném, hogyha Jób könyvéhez visszalapoznánk, és végig gondolnánk azt, hogy ezek a barátok 7 napig hallgattak, de utána megszólaltak. És amikor megszólaltak, jó dolog volt, amikor megszólaltak. Azt mondja a Jób könyve 13. fejezet 5. versében, Jób ezt mondja, vaj, ha legalább mélyen hallgatnátok, az még bölcsességetekre lenne. Igen, ha nem tudok odaillő dolgot mondani, ha nem tudok vígasztalni, nem tudok igazából erősítést jelenteni a másik ember számára, akkor inkább hallgassak. És itt szeretném azért megjegyezni azt, hogy nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már azon, beszéltünk már többször arról, hogy a Biblia egyértelművé teszi, hogy a beszédnek célja kell, hogy legyen. Minden egyes kiejtett szónak célja kell, hogy legyen, és ez a cél nem más, mint a másik építése és a másik áldására való, hogy másik áldására szolgáljon. Ha nem tudok olyat mondani, ami építő lenne, csak azért, hogy ne legyen csönd, azért ne beszéljek, inkább hallgassak. Sokkal többet jelent a részvételes, tapintatos vagy bölcs hallgatás, amikor nem tudok olyat mondani esetleg, ami odaillő lenne, mint bármilyen beszéd, ami egy adott helyzetben talán még csak ront is, inkább hogy javítana. Nézzük meg egy másik hallgatást. Sámuel első könyvéhez lapozzunk, Sámuel első könyvéhez, és ott a 10. fejezetet lapozzuk fel, Sámuel első könyve, 10. fejezet, itt Saul királlyá kenéséről olvasunk, amikor az Úr kiválasztotta Sault, ugye ő nem akart királyt, de a nép mindenképpen követelt magának királyt, az Úr kiválasztotta Sault, ő lett az első király, és amikor Sámuel felkente királynak, akkor a 27. versben ezt olvassuk, Sámuel első könyve 10. fejezet 27. versében, némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk? És megvetették őt, és ajándékot nem vittek neki, ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Mit csinált Saul, amikor gúnyolták, amikor megvetették, amikor becsmérlő szavakkal illették őt? Mit csinált Saul? Hallgatott. Hadd kérdezzem meg, ez a fajta hallgatás milyen hallgatás volt? Hogy jellemezhetnénk ezt a hallgatást? Gúnyolnak, olyan becsmérlő megjegyzést tesznek rám, ami azért sértő és bántó, és hallgatok. Saul hallgatott. Ez milyen hallgatás? Tessék? Bölcs hallgatás, nemes hallgatás. Mindjárt mondom, hogy miért adtam én ennek ezt a jelzőt, hogy nemes hallgatás, mert méltóság teljes hallgatás. Majd fogunk olvasni egy idézetet a Te ígéd igazságot című könyvből, és itt találtam egy ilyen kifejezést, ami valóban erre a bölcs hallgatásra nagyon ráillik, ez a nemes méltóság teljes hallgatás. Hadd elevenítsük fel a történetet, és mindjárt ennek a hallgatásnak a lényegére kitérünk, de hadd elevenítsük fel a történetet, amikor ugye Sault így kigonyulták, megvetették, Saul mit tett? Visszament az ő házába, elvonult, és úgy tett, mintha semmit nem hallott volna. És mi történt? Eltelik egy rövid idő, amikor az ammoniták ugye meg akarják támadni a gibeonitákat, és ennél is Gileád lakói ellen akarnak felvonulni, akarják kötni azt a tisztességtelen alkut. Saul mit csinál? Egybe hívja az egész népet, most a történet lényegére nem térünk ki, de hatalmas diadalt arat az ammoniták felett. És így olvassuk a 11. versben, a 11. fejezet 11. verse. Másodnapon pedig Saul a népet három seregre osztotta, és kora hajnalban a táborra ütöttek, és verték Ammont mindaddig, amíg a nap felmelegedett. Akik pedig megmaradtak, úgy szétszórattak, hogy kettő sem maradt közülük együtt. Tehát hatalmas győzelmet aratott az ammoniták felett. És nézzük meg ezek után a 12. verset. Akkor a nép mondta Sámuelnek, kicsoda volt az, aki azt mondta, Saul fog-e rajtunk uralkodni? Adjátok elő a férfiakat, hogy megöljük őket. Hadd kérdezzem meg Saulnak, mit kellett tenni annak érdekében, hogy a nép hangulata megváltozzon, a nép véleménye megváltozzon őróla. Mit kellett tennie? Hallgatnia kellett. Amikor becsmérelték, hallgatnia kellett. És mivel tudta megmutatni, hogy ő nem az, mint akinek gondolták? Az ő cselekedeteivel, az életével tudta igazolni. Igen, nemes hallgatás az, amelyik a becsmérlő, gúnyoros megjegyzésekre nem ugrik, nem akarja magát tisztázni, nem kéri ki magának, hanem nemesen hallgat. Hadd kérdezzem meg, ki erre a legnagyobb példa? Jézus Krisztus. Nem ezt tették vele állandóan? Gúnyolták, bántották, becsmérelték. És Jézus is nagyon sokszor úgy tett, mintha nem hallotta volna. Amikor reagált ezekre, csak azért reagált, hogy elgondolkodtassa őket annak a jogossága felől, amit tettek, és annak a balga voltára ébresztette rá őket, hogy milyen butaságokat mondtak róla. Ugye ott emlékszünk rá az ördögök fejedelmével kapcsolatos történetre is. Jézus rá akarta ébreszteni őket, hogy balgaság, amit mondanak. De ő nem kérte ki magának soha, hogy neki ilyet, meg hogy gondolnak, hogy ilyet mondanak. Jézus hallgatott. És ezzel kapcsolatban szeretném olvasni a számomra az egyik nagyon kedves idézetet a Te ígéd igazság című könyvből. Így hangzik. Nemes méltóság van azok hallgatásában, akik aljas gyanúsításnak és vérlázító bántalmaknak vannak kitéve. Aki uralkodik a maga indulatán és lelkén, az erősebb a királyoknál vagy hódítóknál, becsületsértést életmódunkkal, nem pedig méltatlankodó szavakkal lehet hatástalanítani. Az legyen fő gondunk, hogy Isten félelmében éljünk. Viselkedésünkkel bizonyítsuk, hogy alaptalanok a pletykák. Senki sem tud befeketíteni minket annyira, mint mi magunk. Igen, nemes méltóság teljes hallgatás. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e olyan, amikor bántanak bennünket, gúnyolnak, sértegetnek, és mi valóban tényleg nem szólunk egy szót sem. De nem nemes méltóság teljesen hallgatunk, hanem milyen módon szoktunk időnként hallgatni? Sértődött módon, sértett hallgatás. Megbántódunk, megsértődünk, és akkor senki rá nem tudna bennünket venni, hogy egy szót is szóljunk, összeszorítjuk a szánkat. És amikor már érezzük, hogy már kéne szólni, de mi meg vagyunk sértve, mi azért se szólunk. Micsoda harcok tudnak az ember lelkében dúlni? Ez a sértett hallgatás. És hiába van az, hogy ugyanúgy nem szólunk egy szót sem, mint a nemes hallgatásnál, de az egész lényünk elárulja, hogy mi meg vagyunk bántva, meg vagyunk sértve, micsoda különbség van a kettő között. Hadd mondjam, tanulnunk kell a hallgatást, a szelíd hallgatást. Tanulnunk kell a nem sértődött hallgatást, hanem meg kell tanulnunk Jézustól ezt a fajta nemes rendű hallgatást. Szeretnék egy negyedik féle hallgatást is megjegyezni. Nem tudom, hogy ismerjük-e azt az élethelyzetet, amikor valamiben teljesen igazunk van. Valamilyen helyzetben valamit nyugodtan mondhatnánk, oda is illő lenne, helyén való lenne. De tudjuk, hogy ha mi azt most mondjuk, akkor vitát, háborúságot fog kiváltani. Hiába teljesen igaz lenne, amit mondok, a legnagyobb szeretettel mondom, de a másik most nem fogadókész rá, és ha mondom, akkor perpatvar háborúság lesz belőle. Azt hiszem, ismerjük ezt a helyzetet. Hányszor esünk bele abba a hibába, hogy tudjuk, hogy most nem kellene mondani. Érezzük, hogy sokszor különféle esetek vannak, van úgy, hogy a gyöngyeinket vetjük a disznók elé, mert valami lelki dolgot mondunk olyan közegben és olyan helyzetben, ahol tudjuk, hogy esetleg megtapodják, de kikívánkozik belőlünk, mert annyira szépnek tartunk valamit. Vagy családon belül nincs itt az ideje, a másik felhevült állapotban van, ingerült állapotban van, most nem szabad mondani. Milyen hallgatás ez, amikor az ember ilyenkor hallgat, pedig úgy kikívánkozna belőle valami. Ez a békeszerető hallgatás, amikor nem akarok háborúságot előidézni a szavaimmal, és noha odaillő lenne, fontos lenne, igazat mondanék, de hallgassak, mert jobbat teszek vele akkor, hogyha majd később fogom elmondani, amit szerettem volna. Menjünk most olyan hallgatásra megint, ami bűnös hallgatás, ami helytelen hallgatás. Példabeszédek könyvét lapozzuk fel, Példabeszédek könyve 31. fejezet, Példabeszédek könyve 31. fejezet, 8. és 9. versében a következőt olvassuk. Példabeszédek könyve 31. fejezet 8. és 9. verse. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Ugye egyértelműen érezzük, hogy itt az ige nem arról beszél, amikor valaki effektíve süket néma, és nem tud beszélni, nem az ilyen helyzetről beszél itt a Szentírás, hanem átvitt értelemben van megfogalmazva. Amikor azt mondja, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Mit jelent itt a néma kifejezés? Aki nem tud magáért kiállni, aki nem tudja magát megvédeni, aki tehetetlen van valamiben. Hadd kérdezzem meg, mondunk egy például egy esetet hadd mondjak. Mondjuk hárman, négyen beszélgetünk, vagy többen valakiről, valamiről szó kerül. És valaki mond az egyik emberről, aki nincs jelen a társaságban, valami olyat, amiről én tudom, hogy nem igaz, alaptalanul mondja az illető. És én hallgatok. Nem szólok. Az a másik ember, akiről szó van, meg tudja magát védeni? Nem, nincs ott, nem hallja, miről van szó. Néma, nem tudja magát megvédeni. És ha én ilyenkor hallgatok, és nem igazítom ki azt, amit hallottam, noha tudom, hogy nem így van, akkor ez milyen hallgatás? Bűnös hallgatás, cinkos hallgatás, részese vagyok annak. Tehát ne áltassuk magunkat azzal, hogy én nem mondtam, a többiek mondták. A Biblia azt mondja, hogy ha néma maradok, amikor, és nem szólok, amikor szólhatnék, és kiigazíthatnám azt az adott dolgot, azt az adott tévedést, nem védek meg valakit, aki magát nem tudja jelen esetben megvédeni. Ez bűnös hallgatás. Kötelességem szólni. Akkor is, hogyha a hangulat egészen más. Akkor is, hogyha kínos beleszólni, mert annyira mindenki egyértelműen a másik embert szídja. Nem tudom, voltunk már ilyen helyzetben? Amikor a közhangulat olyan volt, hogy teljesen szídták azt a másik embert, mindenki egy véleményen volt. És én valamiről tudom, hogy az helytelen. És fú, de kínos megszólalni. Á, inkább hallgatok. A Biblia azt mondja, hogy nyisd meg a te szádat amellett, aki néma. Bűnös hallgatás az ilyen. Vagy van ennek egy másik formája, nem ebben az esetben, de amikor például van egy ember, aki nehéz helyzetben van, vagy valami problémája van, és én hallok valami olyasmit, amivel tudnék neki segíteni. És azt mondom, hogy én nem szólok neki, hát mindenki intézze a saját maga dolgát, én nem bántom őt, de tudok valami lehetőséget, hallottam valamit, de éppen nem szólok a másiknak. Ez milyen hallgatás? Ez a közömbös hallgatás, nem érdekel a másik ember. Tudnék neki segíteni esetleg valami, vagy egy információval, vagy valami néhány szót szólok, mert hallottam valamit, tudok neki segíteni, de foglalkozom mindenki magával, nem ártom én bele a másik dolgába magam. Igen, közömbös hallgatás. Igen, az ige elítéli, mert beszélnünk kell akkor, amikor az Úr késztet rá, és nem hallgathatunk. Van bölcs hallgatás, és van bűnös hallgatás. Nézzünk meg egy ilyen, talán még az eddiginél, amiről idáig szóltunk, annál még bűnösebb és súlyosabb hallgatás. Nézzünk meg két igét, és nagyon szeretném a hangsúlyt ezekre az igékre ráhelyezni. Ezékiel könyve 33. fejezet 7. verse. Ezékiel könyve 33. fejezet 7. verse ezt mondja. És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged, Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. 33.7. Mit mond? Azt mondja, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házában. Ha szót hallasz számból, intsed meg őket az én nevemben. Hadd kérdezzem meg, ki ez az őrálló? Kik az őrállók? Mi mindannyian őrállók vagyunk. Mindannyian. Mert mindannyian Krisztus követeként élünk itt ebben az életben, őrállók vagyunk, és az Úr számtalanszor bíz ránk üzenetet, hogy meg kell mondani a másik embernek. Azt mondja, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsed őket az én nevemben. És ezek után lapozzuk fel Ézsaiás könyve 56. fejezet 10. versét. Ézsaiás könyve 56. fejezet 10. vers, és ez a Biblia vers nagyon kemény szavakat használ, nagyon kemény szavakat, de figyeljük meg, hogy mennyire találó kifejezéseket látunk, ugye, mint minden Biblia versben, a Szentírásban. Így olvasom. Az Úrnak ez a panasza az ő népével szemben. Őrállói, ugye, akikre üzenetet bízott, a másik ember számára tolmácsolandó üzenetet. Őrállói vakok minnyájan, mit sem tudnak, minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Hadd kérdezzem meg, kemény szavak ezek? Nagyon kemény szavak. És az Úrnak ez a véleménye akkor, amikor ránk bíz valami üzenetet, hogy közvetítsük valakinek. Esetleg valakit figyelmeztetni kell valamilyen élethelyzetben. Látjuk, hogy rohan a vesztében, ő nem látja. És az Úr megszólít, hogy szólj neki, fedd meg, figyelmeztesd őt, szeretettel, az én nevemben. És az őrálló mit csinál? Hadd olvassam még egyszer ezeket a kifejezéseket. Azt olvastuk, hogy az őrálló néma ebb, aki ugatni sem tud. Az Úr így tekint akkor ránk, amikor ő rajtunk keresztül üzenetet akar küldeni valakinek, vagy feddést, vagy vígasztalás, mindegy. De én hallgatok, nem szólok. Pedig érzem a lélek késztetését. És mégis sokkal kényelmesebb, ugye, nem szólni. Hadd kérdezzem meg, amikor az ember így nem szól, amikor látja a helytelenséget, és érzi a lelkében a késztetést, de elnémítja magában, akkor az ember ilyenkor miért teszi ezt, és miért nem vállalja fel, miért nem szól? Miért hallgat ilyenkor az ember? Miért? Kényelem szeretetből, nem? Kényelem szeretetből. Akkor nem leszek népszerű, akkor esetleg megharagszanak rám. De mit mond az ige? Hadd ne ismételjem még egyszer, hogy az Úr hogy minősíti az ilyenfajta hallgatást. Melyiket vállaljuk inkább, hogy a másik ember megbántódik, vagy pedig az Úr így tekint rám, mint néma ebre, aki ugatni sem tud. Igen, nagyon komolyan kell ezt vennünk. Nagyon komolyan kell vennünk, mert Kain mit mondott? Őrizője vagyok én az én testvéremnek? Igen, őrizői vagyunk egymásnak. Az Úr nagyon sokszor egymás által akar bennünket valamire rávezetni, valamiben segítséget nyújtani. És ha én ezt visszautasítom, akkor az Istennek magának mondok nemet, és ilyenfajta őrálló vagyok, amiről az előbb olvastam. Szeretnék egy következő hallgatást is megemlíteni. Eszter könyvét lapozzuk fel. Eszter könyve, 4. fejezet, 14. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, Eszter könyve 4. fejezet, 14. verse. Ugye ismerjük a történetet, hogy Eszter bekerül, ugye ez a Médó-Perzsa birodalomban játszódik az egész történet, Ahasvérus király feleségül veszi Esztert, a zsidó származású leányt, akinek Márdokeus volt a nevelő apja, és bekerül így a királyi udvarba, és egyszer csak ugye egy gonosz cselvetés kapcsán a királlyal kiadatják azt a rendeletet, hogy meg kell ölni minden zsidót az egész birodalomban, az egész tartományban. És Márdokeus, Eszternek a nevelő apja beüzen Eszterhez, hogy most van itt az ideje annak, hogy lépjen. Ő emberileg nem léphetett volna, nem mehetett volna be a királyhoz szólni, mert volt a Médó-Perzsa birodalomban az a rendelet, hogy a királyhoz csak akkor lehetett belépni, hogyha a király hivatott valakit. A királyhoz még a felesége sem mehetett be, amikor akart, csak akkor, amikor hivatta őt a király. És Eszter királynét régen nem hivatta a férje már, és azzal a kockázattal járt, hogy bemegy és szól a dologban a királynak, hogy meg fog halni, elveszíti az életét. És nézzük meg, Márdokeus a következőt üzeni Eszternek. Mert ha a mostani időben te hallgatsz, másunnal lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek, és ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra. Nagyon érdekes ez az ige. Beüzen Márdokeus, és azt mondja, hogy ha te most nem szólsz, ha te most hallgatsz, ha te most hitetlen vagy, és félsz, hogy a király nem nyújtja ki a pálcáját, ami egyelőt jelent az elveszéseddel, akkor meg fogsz halni, mert a rendelet ki van adva. De a zsidóknak lesz szabadulásuk másonnan. És valamit mond, és erre szeretném a legnagyobb hangsúlyt tenni, azt mondja, és ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra. Szeretném megjegyezni itt azt az egyetlen egy gondolatot, hogy nem tudom, hogy voltunk-e már így az életben, és bárcsak ne lettünk volna, hogy volt egy olyan helyzet, amikor ott volt az alkalom valamit mondani, és elmulasztottuk, és az az alkalom azóta sem tért igazából vissza. Bárcsak ne lettünk volna így, de nem kevés emberről hallottam, akinek voltak ilyenek az életében. Amikor ott van az adott pillanat, a lehetőség, ami lehet, hogy soha többet nem fog visszatérni. Felismerni a pillanatot, hogy most nem hallgathatok. Lehet, hogy ez a pillanat soha nem fog megismétlődni. Hadd kérdezzem meg, ki tud engem ebben tanácsolni, hogy most nem szabad hallgatni, most szólni kell. Egyes egyedül az Isten lelkétől tudunk ehhez bölcsességet nyerni. És hadd mondjam, hogy az előttünk álló idő, idáig is ebben nagyon sokszor lehetett tapasztalat, de az előttünk álló idő is pontosan erről fog szólni. Mikor kell hallgatni, mikor kell szólni. Mikor van itt az ideje annak, hogy lépjünk valamiben, vagy mikor van abban itt, annak itt az ideje, hogy várjunk még, ne szóljunk még. Igen, az Istentől kell kérni a bölcsességet, hogy az pillanatot, amit ő készít elő, el ne szalasszuk, felismerjük, és akkor pedig hittel szóljunk, nem félve a következményektől, nem félve attól, hogy bármi tragédia fog történni, mert az Isten lelkének ihletésére tettük. Nézzünk meg egy következő hallgatást, Ézsaiás könyvéhez lapozzunk. Ézsaiás könyve, 36. fejezet, 21. verse. Ézsaiás könyve 36. fejezet 21. verse. Itt arról a történetről olvasunk, és csak egy Biblia verset olvasok, amikor Asszíria felmegy Júda és Jeruzsálem ellen, Szénakhérib király vezetésével, és küldi a követét, Rabsakét, aki el akarja gyengíteni és félemlíteni, meg akarja félemlíteni a városnak az őrzőit, akik a falon vannak, Jeruzsálem kőfalain, és mindenféle vádoló és szívet remegtető beszédet mond meg, fenyegetéseket mond nekik. És így olvassuk a 36. fejezet 21. versében, ők pedig hallgattak, és egy szót sem feleltek, mert a király parancsolta így mondván, ne feleljetek néki. Hadd kérdezzem meg, miért nem szóltak ezek az emberek ott a falon? Miért nem válaszoltak semmit arra a kihívó beszédre, arra a gyalászkodó beszédre, amit ez a Rabsaké mondott? Miért hallgattak? A király megparancsolta, hogy egy szót nem szabad rá válaszolni. Miért? Mi lett volna akkor, hogyha ők beszélnek? Mi lett volna, ha szóba állnak az ellenséggel? Akkor még jobban elgyengítette volna őket. Egy hatalmas bölcsesség van ebben a hallgatásban, amikor az ember a kísértővel, a gyengítővel, a rosszal nem áll szóba. Hadd kérdezzem meg, ki lett volna a legbölcsebb, hogyha ilyen helyzetben hallgat, és nem megy bele egy párbeszédbe? Éva. Bizony. Amikor Éva szóba állt a kígyóval, mert ha elmegy azonnal onnan, és nem áll szóba, akkor nem teszi meg azt, amit tesz. Figyeljük meg, hogyha mi a rosszal szóba állunk, beszédbe elegyedünk, érvelni kezdünk, vitatkozni kezdünk, a rossz erősebb nálunk. A rossz nem tud felettünk diadalmaskodni, ha nem állunk vele szóba, ha mi benne maradunk, benn maradunk a védelmünkben. De ha szóba elegyedünk, beszédbe elegyedünk vele, elveszítjük a mi védelmünk forrását, gyengülni fogunk, és sokkal könnyebben elkövetjük azt az adott rosszat, vagy pedig elcsüggedünk, engedjük magunkat elcsüggeszteni. Ne álljunk szóba a kísértővel, ne álljunk szóba a rosszal. Az egyik pontnál megjegyeztem itt a néma ebek, akik ugatni nem tudnak, megemlítettem azt, hogy ez a legbűnösebb hallgatás. Az egyik legbűnösebb hallgatás. De most szeretnék arról a hallgatásról szólni, ami az egyik legcsodálatosabb hallgatás, és talán nem lehet ugyan választani, mert mindegyiket meg kell tanulnunk, de talán ezt kellene a leginkább megtanulnunk. Szeretném, hogyha megint egy történetet olvasnánk, szóban is elmondhatnám, de olyan szépek ezek a történetek, olyan szépek a kifejezések. Nehémiás könyve 5. fejezetéhez lapozzunk, Nehémiás könyve 5. fejezete. Itt arról a történetről olvasunk, amikor ugye Jeruzsálem újjáépítése megtörténik, és a hitnek a megélénkülése tapasztalható a zsidó nép között, és utána ez a reformáció alább hagy, és újból hatalmas bűnöket követnek el. Például elkövetik azt a bűnt, hogy az elszegényedett társukat bérért szolgáltatják, az rabszolgának kénytelen eladni magát nekik. Tehát megint egy igazságtalanság, jogtalanság üti fel a fejét, és nem az Isten akarata szerint intézik ezeket az ügyeiket. És nézzük meg, amikor Nehémiás mindezt meghallotta, az 5. fejezetben ezt olvassuk. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfedtem az előjárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti, a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok? És szereztem ő ellenük nagy gyűlést, és mondtam nékik, mi megváltottuk a mi atyánk fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak, a mi tehetségünk szerint, és ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, s ők nékünk adják el magukat. És hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Hadd kérdezzem meg, ez a hallgatás milyen hallgatás volt? Nehémiás szembesítette őket a bűneikkel. Azt mondja, hogy szereztem ellenük komoly, nagy gyűlést szereztem ellenük, nyilvánosan, nagyon kemény szavakkal megfedte őket. És ők egy szót sem tudtak erre felelni. Milyen hallgatás volt ez? Ez a beismerésnek a hallgatása volt. Látjuk, hogy igazi megtérés követte, megváltoztatták a cselekedeteiket. Nem tudtak mentséget felhozni maguknak erre. A beismerés hallgatása volt ez. És nézzünk meg egy ugyanilyen beismerés hallgatást az Új Szövetségből is. Én ezt a történetet különösen szeretem. Márk evangélium a 9. fejezetében Jézus életéből és a tanítványok életéből egy mozzanat, egy epizód. Márk evangélium a 9. fejezet, 33-34. vers. És Jézus ugye elment, Jézusról van szó, elment Kapernaumba. És odahaza megkérdezte a tanítványait, mifelett vetekedtetek egymással az úton. És ők mit csináltak? Ők hallgattak. Miért? Mert egymás között afelett vetekedtek az úton, hogy ki a nagyobb. Tehát, ugye ez a szörnyű lelkület volt bennük, ki a nagyobb, erről folyt a diskurzus az egész út alatt, ezen vetekedtek, és amikor hazaértek, Jézus csak annyit kérdezett, hogy mifelett vetekedtetek az úton. És a tanítványok mit csináltak? Elszégyelték magukat, beismerték, hogy ez micsoda méltatlan dolog a mester közelében arról vitatkozni, hogy ki a nagyobb. Nem szóltak egy szót sem, hallgattak. Ez a beismerés hallgatása volt. Mielőtt a tanulságot levonnánk, olvasunk el egy ellentörténetet a Szentírásból. Lukács evangéliuma 14. fejezet, 4-től 6-ig terjedő versek. A történetnek látszólag a kerete ugyanaz. Lukács evangéliuma 14. fejezet, 4-től 6-ig így olvasom. Bocsánat, az előzményekről csak annyit, ugye itt a szombatnapi gyógyításról, ugye Jézust állandóan vádolták, ugye a farizeusok, írástudók, ugye ezekkel a dolgokkal. És azt olvassuk, a hatán a harmadik verstől olvassuk, és felelvén Jézus szólt a törvénytudóknak és a farizeusoknak mondván, szabad és szombatnapon gyógyítani. Azok pedig hallgattak. És ő megfogván azt meggyógyította, mármint azt a beteg embert, és elbocsátotta. És felelvén nékik mondta, ki az közületek, akinek szamara vagy ökre a kútba esik, és nem vonja ki azt azonnal szombatnapon. És nem felelhettek ő ellene semmit ezekre. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a hallgatás ugyanolyan volt, mint a tanítványok hallgatása? Nem feleltek semmit. Jézus elmondta nekik az igazságot, rávilágított a valóságra, és ők hallgattak. Hadd kérdezzem, ez a beismerés hallgatása volt? Nem. Ez milyen hallgatás volt? Ez a tehetetlenség hallgatása volt. Jézus hányszor hozta ilyen helyzetbe őket, amikor például ott arról volt szó, hogy Dávid ugye uramnak mondja, de kinek a fia, ugye nem részletezzük a történetet, ismerjük, és nem tudtak mit felelni neki. De Jézus nem tudta őket ezzel meggyőzni, a szívük nem tört össze, nem jutottak igazi beismerésre, tehetetlenségükben hallgattak. De az előző két történet, amit felolvastunk, az a beismerés hallgatása volt. És ez az, amit nekünk leginkább meg kell tanulnunk, mert erre vagyunk a leghajlamosabbak. Szembesít akár az Úr, akár emberek a mi bűneinkkel, és mit csinálunk? Igen, de a másik is, és így volt, és úgy volt, és ez, és hozzuk a mentségeket, a körülményeket, és védjük magunkat, és ahelyett, hogy megtanulnánk hallgatni, beismerően hallgatni, elfogadóan hallgatni, hogy igen, én voltam, igen, nincs mentségem arra, amit tettem. Ez a beismerő hallgatás. Hadd mondjam, hogy enélkül nem lehet üdvözülni. Hogyha nem tanulunk meg beismerően hallgatni, anélkül, hogy nem csak, hogy kimondanánk, de a szívünkben is, nem sorakoztatjuk föl a mi mentségeinket a helytelen cselekedetekre. Ha ezt nem tanuljuk meg, akkor nem tudunk üdvözülni. Meg kell tanulnunk beismerően, engedelmesen hallgatni. Hadd kérdezzem meg, hogy hol olvassuk a Bibliában a legtragikusabb hallgatást, ami egy beismerésnek a hallgatása, de a legtragikusabb hallgatás, amit csak az egész Szentírásban olvashatunk. Jézusnak egy példázatában jön ez elő. Emlékszünk a mennyegzői ruhával nem bíró embernek a példázatára, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mit mond a mennyegző szerzője neki? Barátom, mi módon kerültél ide, holott nincs mennyegzői ruhád, és az mit csinált? Az pedig hallgatott. És ez már nem dacos hallgatás volt, ez a beismerés hallgatása volt. De ez mikor hangzott el? Azaz, mikor volt ez a beismerés hallgatása? Túl későn. Ekkor már nem lehetett megváltoztatni semmit. És Isten azt akarja velünk, hogy most tanuljuk meg a beismerés hallgatását, hogy ne keressünk mentséget. A rossz az rossz, minden körülménytől függetlenül. Tanuljunk meg beismerően hallgatni, hogy ne kelljen a példázatbeli emberhez hasonlóan akkor hallgatnunk, amikor Jézus szembesít majd a mi életünkkel, a lehetőségeinkkel, a kegyelemmel, amit felkínált nekünk, de mi visszautasítottuk. Még egy hallgatásról szeretnék szólni, egy utolsó előtti hallgatásról, egy olyan hallgatásról, amit követnünk kell és meg kell tanulnunk, és utolsóképpen egy olyan hallgatásról fogok szólni, amit nem kell megtanulnunk. Egyetlen egy példát hadd említsek a Szentírásból, és most itt nem olvasunk igét, hanem Jézusról szeretnék csak annyit szólni, hogy Jézus hogy viselkedett akkor, amikor kegyetlenül bántalmazták, amikor megostorozták, keresztre feszítették, kigúnyolták, amikor a legnagyobb szenvedéseket kellett elszenvednie, Jézus hogy szenvedett. Jézus nem azt mondja, hogy szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. És mi lett ennek az eredménye? Az a római százados mit mondott? Bizony, Isten fia volt ez az ember. Tehát amikor megpróbáltatásban, fizikai fájdalomban, nehézségben vagyunk, és némán tűrjük, a lelkünkben békével tűrjük, amit nem lehet megváltoztatni. A Biblia azt mondja, hogy ennek a hallgatásnak emberi szíveket megnyerő hatalma van. A legnagyobb hatalom abban van. Amikor azt látják erről az emberről, hogy ez istenfélő ember, és ezt kell neki elviselni, és ilyen békével, csöndben, nyugalomban tudja ezt elhordozni, emberi szíveket megérintő hatása van az ilyen hallgatásnak. És ugyancsak a Te ígéd igazság című könyvből hadd olvassam. Mi világosította és győzte meg őket, hogy nem tudtak csöndben maradni, hanem megvallották Jézust. Az az ige hirdetés, melyet egyrészt Jézus cselekedetei nyújtottak, másrészt hallgatása a kegyetlen bánásmód alatt. Meghurcoltatása során egymással vetekedtek, hogy megaláztatását a lehető leglealacsonyítóbbá tegyék. Hallgatása azonban ékes szólás volt. A kereszten függő, megkínzott, megsebzett testben a római százados Isten fiát ismerte fel. Igen, tanuljuk meg ezt a hallgatást, hogy amikor szenvedünk, amikor nehéz helyzetben vagyunk, kérjünk erőt az elhordozásához, de ne zúgolódjunk, ne kiabáljunk, ne panaszkodjunk, hanem bízzuk az igazságosan ítélőre, hogy ő adjon nekünk békét a szívünkben, és csöndes elhordozását mindannak, amelyet el kell hordoznunk. És befejezésül azzal a hallgatással szeretném befejezni, amit nekünk nem kell megtanulnunk, mert Jézus életében volt csak erre szükség. Máté evangélium a 27. fejezetben olvasunk egy olyan hallgatásról, amiben őt nem kell követnünk. Máté evangélium a 27. fejezet 12-től 14-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ugye itt Jézus kihallgatásairól van szó. És mikor vádolták őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt. Akkor mondta néki Pilátus, nem hallod-e, mi sok bizonyságot tesznek ellened? És nem felelt néki egyetlen szóra sem, úgy, hogy a helytartó igen elcsodálkozott. Annyira nem szólt Jézus, egy szóval nem reagált, hogy a helytartó Pilátus igen elcsodálkozott. Hadd kérdezzem meg, Jézus miért nem szólt ezekre a vádakra? Hamis vádak voltak, hazug vádak voltak, semmi nem volt igaz belőlük. Jézus miért nem szólt egyetlen egy szót sem? Hadd kérdezzem meg, hogyha bennünket vádolnak valamivel, és ránk kérdeznek, akkor mi nekünk mit kell tenni? Nem szabad egy szót se szólni? Nem. Ha rákérdeznek, szembesítenek vele, akkor nyugodtan megmondhatjuk, hogy mi ezt nem követtük el, vagy elhiszik, vagy nem, de meg kell az igazat mondanunk, tehát mi ezt nem tehetjük. Jézus miért nem szólhatott egyetlen egy szót sem? Azért, mert ez a hallgatás, ez a helyettesítő hallgatás volt, ami a megváltásnak a kulcsa volt. Mert Jézusra az Atya mindnyájunk vétkét ráhelyezte a Gecsemáné kertben, és ő ezekkel a vétkekkel állt ott a kihallgatásokon Pilátus előtt is, és ezeket a bűnöket noha nem ő követte el, de magára vette. Tehát, mintha ő követte volna el. Ő nem mondhatta, hogy én nem követtem el, mert akkor nem lett volna teljes helyettesünk. A megváltásnak ez a helyettesítő hallgatás volt az egyik lényege. Igen, Jézus nem szólhatott, mert mi elkövettük, és ő mi helyettünk állt ott. De milyen lehetett Jézusnak hallgatni, amikor nyilvánosan megszégyenítik, mi mindennel vádolták? És Jézus miért hallgatott ekkor így? Miért viselte ezt is el? Hogy bennünket megmentsen attól a hallgatástól, amit Máté evangéliumából idéztünk, amikor majd az ítéletben, akik visszautasították a kegyelmét és szembesülnek a bűneikkel, akkor nem tudnak semmit felhozni a mentségükre, de már túl késő hallgatás ez. Jézus ekkor ezért hallgatott, hogy meg tudjon bennünket váltani, és megmenekítsen ettől a hallgatástól, amikor már semmi mentséget nem tudunk felhozni, mert belátjuk, hogy Isten valóban mindent megtett mi érettünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy tanuljunk meg Istentől, Jézus Krisztustól, a Szentírás által hallgatni és szólni is. Adjon a hallgatásban is bölcsességet, tisztítsa meg a mi szívünket, és adjon nekünk olyan hallgatást vagy olyan szólást, hogy ezzel őt tudjuk visszatükrözni, és őt tudjuk bemutatni az embereknek. Amen.
Befejezésül énekeljük a 212-es ének első és második versét.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, szívünk mélyéből szeretnénk megköszönni a te szavadat, a te igédet, amelyben az életünk minden területére találunk útmutatást, és köszönjük, hogy Jézusunk, te mindenre adtál nekünk példát ebben az életben, és köszönjük, hogy a te igéd által olyan figyelmeztetéseket küldesz mi hozzánk, ami a mi életünk legapróbb részleteit is érinti. És Istenünk, köszönjük, hogy megláthatjuk azt, hogyha mi ezekben a kérdésekben, ezekben a részletkérdésekben, idézőjelbe tett részletkérdésekben nem vagyunk hívők, nem vagyunk keresztények, akkor semmiben nem vagyunk azok. Istenünk, adjad, hogy ne úgy tekintsünk a mi életünkre, hogy mi nagyjából Krisztus követők vagyunk, mi nagyjából hívők vagyunk, de annyi mindent megengedünk a mi életünkben magunknak a hétköznapokban, apróságokat, úgymond apróságokat, amelyek olyan súlyos foltok a mi életünkön. Istenünk, bocsássad meg nekünk azt, hogy mi sokszor a beszédünkkel, de a hallgatásunkkal is annyit vétettünk. Istenünk, bocsássad meg ezt nekünk, és kérünk téged, te adjál nekünk tőled jövő bölcsességet, veled való élő kapcsolatot, hogy amikor hallgatnunk kell, akkor teljes tiszta szívből tudjunk hallgatni, de amikor szólnunk kell, akkor bátran a te lelked által tudjunk szólni. Istenünk, kérünk téged, könyörülj rajtunk ebben a tekintetben is. Óvjál meg bennünket a hitetlenségtől, óvjál meg bennünket a kényelem szeretettől, óvjál meg bennünket az önigazolástól. Istenünk, kérünk, adjad, hogy a te lelked által tudjunk hallgatni és szólni. És köszönjük, hogy mindezekre ráirányítottad a figyelmünket, és te látod, hogy melyikünknek milyen területen van a legnagyobb hiányossága és fogyatkozása. Istenünk, segíts mindannyiunkat a mi egyéni harcunkban és küzdelmünkben, és adjad, hogy mindannyian győztesen tudjunk ebből a küzdelemből kikerülni, és ne engedd, Istenünk, hogy azok között kelljen találni magunkat, akik a végén semmit nem tudnak felhozni mentségükre, mert valóban érezhetik, hogy te mennyi minden jóval körülvettél mindannyiunkat, és minden lehetőséget megadtál a megváltozáshoz. Istenünk, még egyszer köszönjük a te szavadat, és kérünk adjat, hogy ennek a valósága a mi életünkben is látható legyen. Amen.
Távozásra énekeljük a megkezdett 212-es ének harmadik és negyedik versét. Vagy mellőszent király.
engem.